Jó napot kívánok! Két regényt hoztam. Az első, amiről hallanak, Bódi Attila Pax című elgondolkodtató könyve arról, vajon tudná-e mit kezdeni a világ ma egy megváltóval. A másik regény pedig egy kis kamaszlány kálváriáját írja le, aki hirtelen visszakerül vérszerinti szüleihez, pedig azt sem tudta, hogy azok léteznek. A visszaadott lány Donatella di Pietrantonio könyve igazán megrázó. Ugye velünk töltik ezt az órát?
Könyvben utazom.
Egy kutatócsoportnak matematikai módszerekkel cáfolhatatlanul sikerült bebizonyítania, hogy világunknak van teremtője, és hamarosan mindenki megismerheti, mert itt jár köztünk emberi alakban. Mi lesz most? A Pax című regényben a teremtő ugyan valóban megérkezik, de egészen másmilyen, mint akit az emberiség évezredek óta várt. Nem a világ sorsát bölcsen eligazító mindenható, hanem egy szerény, tétova fiatalember, egy egyszerű asztalos, akinek csodatívű képességei is felettébb korlátozottak. Persze az internet, a reklámok, a gátlástalan propaganda korában, a közösségi média segítségével így is lehet követőket és rajongókat szerezni, befolyásolni a kollektív tudatot, és még a világ béke is beköszönt egy időre. Bódi Attila regénye azt a kérdést feszegeti, vajon tudná-e mit kezdeni a mai világ egy megváltóval, és tudná-e mit kezdeni a megváltó ezzel a világgal. De vajon miért és mióta foglalkoztatja ez a kérdés a szerzőt?
Az egzisztenciális kérdések mindig is izgattak, ennek egyik központi témája létünk értelme, és e fölött áll valahol az Isten kérdés, mint örök. És úgy gondoltam, hogy ezt a kérdést megközelíteni itt a 21. században kizárólag az embereken keresztül lehet. Tehát, hogy az az interakció, amit mi létrehozunk, és aminek utána, mint egy koncentrátuma, megszületik az a gondolat, vagy az a hit, hogy van fölöttünk egy mindenható, aki irányítja a dolgainkat, és én arra voltam kíváncsi, hogy mi hogyan irányítjuk az ő dolgait. Tehát, hogy működik ez visszafele is, illetve, hogy tevőlegesen hogyan veszünk részt a teremtésben. És az alapgondolat az volt, hogy az Istent formálja meg egy közülünk, nevezetesen egy gyerek, aki a teremtést is egy viszonylag triviális módon hát csak megálmodja. És mint a tudósok ugye bebizonyítják, mi mindannyian az ő álmában élünk. És arra voltam kíváncsi, hogyha ez a mi mindenhatónk nem is annyira mindenható, hanem egy közülünk, akinek az esélye viszont adott, hogy megváltson mindannyiunkat, akkor mi emberek mit kezdünk vele?
Hogyha a karaktereket nézem, és mondjuk ezt a majdnem azt mondtam, hogy ezt a Jézus figurát, de mondjuk ne nevezzük így, hanem ezt a te főhősödet, aki azért bejárja azt az utat, amit a bibliai Jézus bejár, de hogy én arra voltam kíváncsi, hogy vajon a történeted végére kijön-e az, hogy ő áldozat, vagy őt például befolyásolja mindaz, ahogyan róla gondolkodnak. Tehát amikor azt hiszik, hogy ő Isten, vagy amikor azt hiszik, hogy ő egy senkit, hogy rá mindez hat, és változtatja-e őt. Ez neked szempont volt?
Vagy ez kérdés? Nagyon kíváncsi voltam rá. De nem jutottam a végére. A végére csak egy halvány remény maradt, hogy ha az ő sárkánya is fölszáll az égbe, akkor talán mi mindannyian megváltást nyerünk. De nem tudtam ítélkezni, és nem tudtam még íróként se, bár elméletileg megtehettem volna, a végzetét biztosra írni, mint ahogy az emberét sem. Talán az egyik fontos gondolat az, hogy a benne való hit. Tehát ha elhisszük, hogy ő létezik, és hogy ő teremtett bennünket, akkor megkérdőjeleződik a mi létünk. Tehát, hogy mi az ő teremtményei vagyunk, akkor a mi létünk, a mi szabad akaratunk, a döntésünk a sorsunkról az adott-e. Vagy csak figurák vagyunk, akik egy korszerűen fogalmaz, egy programot futtatnak magukban. Éppen ez a kornak a sajátossága, hogy nincsenek abszolútumok, ilyen bizonytalan a világunk. Nagyon kevés az a pont, ami bizonyosságot adjon. Sőt, inkább az ellenkezőjéről vagyunk meggyőződve, hogy semmi nem biztos. Plasztikus minden, folyékony minden. Nem érzem azt, hogy stabil talajon állnánk, és mindent tudnánk. Érdekes volt, korábban, fiatalabb koromban sokkal több dologban voltam biztos, mint ma. Ma, aki vagyok, inkább azt a bölcsességet próbálja magának megfogalmazni, hogy az élet célja valójában rácsodálkozni a világra, amiben élünk. Ettől több értelmet keresni benne, Nagyon nehéz.
Belegondoltam, hogyha valaki eddig hallgatott minket, és hát végül is filozófiai kérdésekről, meg emelkedett dolgokról is van szó, és te telerakod a könyvedet olyan emberekkel, akik nagyon földhöz ragadtak, nagyon zsigeri emberi kérdésekről is beszélnek.
Éppen ez volt a kísérlet, hogy ha az egzisztenciális kérdéseket lehozzuk a hétköznapi trivialitások szintjére, mi történik velük. Annál is inkább, mert úgy gondolom, hogy ezek nem külön játszanak. Tehát mi nem külön gondolkodunk az élet nagy dolgairól, majd cselekszünk apróságokat nap mint nap, hanem egyszerre van jelen az életünkben. A másik pedig az, hogy arra is kíváncsi voltam, hogy ha lerántjuk a porba, vagy ide magunk közé, emberek közé, vagy akár a cigányputriba, ugye Lilit esetében elvisszük a hit nagy kérdéseit, és szembesítjük a hétköznapi valósággal, akkor mi történik velük? Azt el akartam kerülni, és azt hiszem, hogy sikerült is, a visszajelzések azt mondják, hogy bármilyen blaszfémiába belecsúszak, nem is volt szándékom. De azt sem akartam, hogy egy magas polcon kezeljem ezt a kérdést, hanem itt közöttünk történjenek meg a metamorfózisok, gesztusokban, párbeszédekben, kicsinyes célokban, például a miniszterelnök esetében, aki hataloméhes, és láthatjuk az átalakulását, vagy inkább azt mondom, hogy megismerhetjük annak a nagyon egyszerű diktatórikus vezetőnek a belső világát, és mindjárt egy teljesen másik ember képe tárul előink, és ott az érzések, ott a történések teljesen új dimenziókat nyitnak, vagyis egy antagonistából protagonista lesz a szemünk látára. Nem történik más, csak jobban megismerjük. És benne sem történik más, csak vágyakozik valamire, és az igazi vágya nem is az abszolút hatalom lesz, hanem az, hogy legyen egy gyereke. És hogy talán annak idején, Jézus idejében is, a Jézus története is attól izgalmas, hogy az őt körülvevő emberek egy döntés elé kerültek, egy erkölcsi döntést kellett meghozniuk, hogy hogyan viszonyuljanak Jézushoz. Nem annyira Jézus alakja a fontos ebben, hanem az emberek hozzáállása, ahogy ellent mondanak neki, vagy ahogy követik őt. Mit csinálnak? És ugye a mi Paksz József Máriának is lesznek követői, és látjuk azt, hogy az igazi hit mellett megjelenik az a mostanság divatos, celeb követés, ami nem igényel mögöttes tartalmat, csak egy nagyon könnyű, pihekönnyű arculatot, amit például a Facebook képes, vagy a média képes megteremteni, anélkül, hogy valaki is mögé nézzen, hogy van-e tartalom ott, ahol százezrek követnek valakit. Szóval, hogy mindannyiunkban ott van a reménység, és ott van a hit, hogy a dolgaink jobbra forduljanak, és ehhez különböző eszközöket keresünk. És hát én ezt a témát jártam körbe, hogy mi a mechanikája ennek az útkeresésnek. És ugye használok kvázi mesébe illő elemeket, de azokat is csak, hogy a valós eseményekre ráerősítsenek. Ilyen például a kivágott szív esete Zorván esetében, ugye, aki az antagonistánk, és aki annak ellenére, hogy egy gonosz embert ismerünk meg benne, mégis szívekkel beszélget, végül is egy szent szimbólummal, ami a legtisztább emberi eszenciát próbálja szimbolizálni, és ő próbál a legközelebb kerülni az emberekhez, úgyhogy lehántja róluk, hát még a testüket is. Többen leírták, hogy a könyv története mellett sokszor megálltak, hogy a saját válaszaikat is mellé tegyék, és azzal együtt olvassák tovább a könyvet, és lehet, hogy vitába szálltak, vagy lehet, hogy csak tovább gondolták, de mindenképp egy együtt gondolkodásra ösztönöz a könyv, és én örülök, hogy ez az én eredeti szándékom, ez meg tudott valósulni, és úgy néz ki, hogy működik.
Számomra például a könyvedben van egy hasítás. Látunk egy meglehetősen passzív Paksz József Máriát, egy fiatalembert. Történnek vele a dolgok, találkozik emberekkel, azok valamit mondanak, ő vagy elfogadja, vagy nem, vagy megy velük, vagy nem. De hogy ő benne is van egy ilyen alapvető kétkedés, ő is bejárja ezt az utat a saját hitével kapcsolatban.
Bocsánat, ez pont arra reflektál, amit az előbb próbáltam mondani, hogy a közeg teremtheti meg őt. Tehát a közeg adhatja meg a lehetőséget, hogy ő utána kvázi megváltóvá érjen. Ő azért tévelyeg, és azért imbolyog, és azért passzív, mert várja a közeg visszajelzését. És ez analógia arra, hogy mindannyian várjuk azt, hogy higgyenek bennünk. Higgyenek a tehetségünkben, higgyenek a jó szándékunkban, és ha hisznek bennünk, akkor majd képesek leszünk megcsinálni, mert akkor mi is elhisszük magunknak, hogy képesek vagyunk. De ha a környezetünk nem hisz bennünk, akkor mi sem fogjuk elhinni, hogy képesek vagyunk rá. Vagyis ott van bennünk az isteni, vagy nincs ott bennünk.
Hát igen, de akkor ugyanezt, hogyha ezt nézem a másik oldalt, akkor a Paks József Mária pedig megadja az összes többi embernek, aki találkozik vele, vagy a hírével, hogy ő az Isten, hogy valamiféle jobb ember legyen. Ha hisznek, akkor megváltozik az életük. Megváltozik Gabriel, aki mellette van, megváltozik mindenki tulajdonképpen, aki ott van a környezetében, de csak attól, hogy hisz vagy nem hisz.
Igaz is, meg nem is. Gabrielre igaz, a miniszterelnökre igaz, sőt, még Zorvánra is igaz lesz a végén, De Lilitre nem.
Lilitre nem,
és
igen.
Hogyha megfigyeled, Lilit alakjához semmilyen misztikumot nem társítottam, illetve a múltjához igen, de a jelenéhez, a nyomorához, amiből mellesleg egy újabb trauma árán sikerül kievickélnie, de az ő sorsát meghagytam egy naturista, realista sorsnak. Nem is változik a végére sem meg. Másrésztről a nagy tömegek feleresztik a sárkányukat. És a világbéke azért tör ki, mert az emberek feleresztették, tehát egy tömeghipnózis, egy tömeghisztéria következtében az emberek elhiszik, hogy megváltást nyernek, és a bűneik elfelejtetnek, ha kimennek a mezőre, vagy a parkolókba, és fölengedik a sárkányukat. Ami utána fölviszi a bűnüket a magasba, és ott a passzát szél kifújja azt onnan. És hát lásd csodát, ki is tör a világbéke, csak ugye mi olvasók pontosan látjuk, hogy ez nem lesz tartós, hisz nem történt meg semmi igazán az emberekben, csak megint a tömeghisztéria és a média és a hype az, ami ezt elhiteti egy időre. De igen, a körülötte lévő emberek azok érzik, annak egy asztalos fiú, tehát semmi különös, és nem is egy izgalmas ember, de mégis a közelében érzik a hatalmat, amivel nem igazán tudnak mit kezdeni, csak irigylik, vagy támogatják, vagy esetleg megpróbálnak ellene lenni, de nem tudják kikerülni. Ezért kényszerűen saját magukban megtörténik az az átváltozás, és innentől arra föltehetjük a kérdést, hogy kellett-e hozzá Paks József Mária. Vagy csak az élet kihívásai és a megmérettetés az, ami jobbra vagy balra küld bennünket az utunkon.
Van annak valami különös oka, hogy éppen a nő az, aki ugye föld közelben marad? Miért a Lilit az, akire semmi nem hat lényegében, hanem éli ezt az életét, és aki szolgáltatott, akkor úgy, hogyha valamit nyer ebből, akkor úgy?
Lilit ereje a sorsából ered. Abból a nehéz sorsból, amit ha valaki túlél, akkor biztos, hogy erősebben jön ki belőle. És abból a bárdulatlan világból, ami utána már nehéz a csodáról beszélni neki.
Olyan, mintha nem is lenne rá szüksége.
Éppen ez a lényeg, hogy ő már mindenem túl van, ugyanakkor ugye tudjuk, hogy egy költőnő, tehát egy gazdag világa van, és egy értelmes teremtésről beszélünk, akinek, bár ugye együtt van Paks József Máriával, ő a párja, de vélhetőleg a szerelem azért nem olyan nagy. Azt nem tudtam én sem eldönteni, hogy Paks József Máriába esetleg szerelmes, vagy inkább abba a világba, abba a biztonságba, vagy abba, ahogy Paks József Mária őt szereti. Valószínűleg inkább ez utóbbi, tehát szereti, hogy szeretik. De soha nem tud feloldódni sem ebben a szerelemben, sem abban a világban. Mert már túl sokat megélt.
Mi a helyzet a csodákkal? Olyan érdekes, hogy mire képes ez a Paks József Mária, hogy egyrészt tud zacskókból konzerveket létrehozni, másrészt pedig az univerzumot összesűríteni. Tehát egy elképzelhetetlen varázslat, és hát egy ilyen nagyon kis egyszerű dolog, hogy van mit ennünk.
Mégis azt kell mondani, hogy az univerzum összezsugorítása, ugye hát egészen teniszlabdányira képes összezsugorítani, és akkor már csak hatig lehet benne elszámolni, de egy teljesen felesleges dolog. És valószínűleg a legnagyobb dolog, amit egy teremtő megtehet, hogy ha akarja, összezsugorítja a világot teniszlabdányira, de mint azt láthatjuk, nem is jó többre, mint hogy a kocsmában a barátainak ezt mutatványként bemutassa. Attól már értékesebb az, hogy üres nylonzacskókból halkonzervet és vodkát képes előhúzni, amit meg lehet enni, meg lehet inni, és haza is lehet vinni. Tehát a csodák azok felemásak. Nem igazán méltók egy teremtőhöz. A kérdés az, hogy képes lenne ettől többre is. És azt látjuk, azt majd később megtudjuk, hogy hát gyermekkorában bizony sok csodát elkövetett, csak az anyja féltette, hogy baj lesz belőle, ha kiderül, hogy ő ilyenekre képes. Ezért addig beszélt a fülébe, amíg ő elhitte, hogy azokat a csodákat csak álmodta. Tehát, hogy ha letörjük valakinek az ambícióit, akkor akár még normális embert is csinálhatunk belőle, még akkor is, hogyha ugyanúgy ő a világunk teremtője. Máskülönben a csodákkal sem tudnak igazán mit kezdeni az emberek, mert bár mindenki szeretné, ha az ő kívánságát teljesíteni, de nem tudnak kérni sem. Tehát ugye az interneten, amikor megpróbálnak tőle csodákat kérni, és ő olvassa a kérések lajstromát, akkor azt látja, hogy igazán még a kérésüket sem tudják jól megfogalmazni az emberek, és valami olyat várnak el tőle, amit lehet, hogy az emberek jobban meg tudnának saját maguknak adni, mintha egy külső megváltó parancsszóra biztosítaná számukra.
Ugye tudományos tény az, hogy Paks József Mária, ő az Isten.
Kínálta magát, hogyha hitről beszélünk, akkor vele szembeállítsuk a tudományt, és a világ mai állása szerint azért sokan hisznek a tudományban. Tehát, hogy valójában, ha valaki nem fizikus, akkor hittel kell bírjon, hogy elhiggye, hogy vannak kvarkok, hisz én magam nem tudok megbizonyosodni arról, hogy ezek tényleg léteznek. Az univerzum méretét sem tudom lemérni, de elhiszem, hogy 14 milliárd fényév hosszú. Szóval e kettő párhuzamba állítása nem ördögtől való, de azt látni kell, hogyha jobban belegondolunk, az abszolút igazság birtokában egyik sincs, vagy ha mind a kettő ott van, azt én nem tudom bizonyítani. Marad az, hogy csodálattal nézem, és elfogadom, hogyha valaki egyikre vagy másikra esküszik. Erről szól a világ, hogy van, nem tudom, 8 milliárdnyi külön valóság, és hogy mindegyik igaz akkor, hogyha az, aki azt megéli, az számára teljességet jelenti. Annak a világnak ő áll a közepén, és annak a világnak olyan törvényei, olyan szabályszerűségei vannak, ami meghatározza az ő létét, azt a rövidke időt, amit eltölt itt a Földön.
Bennem rögtön feszültséget okozott az, hogy tudósok mondják azt, hogy Isten létezik. De miért pont tudósok más oldalon állnak, ők nem mondhatják.
De látod, ők azt mondják, hogy létezik, és ő álmodja a világot. De valójában, hogyha meg akarnánk fogalmazni Istent, akkor a szokásos toposzokon túl nem igen jutnánk. Tehát a mindenhatósága, hogy ő teremtette, és akkor jöhetne a kérdés, hogy de őt kiteremtette, vagy képes-e teremteni egy olyan nagy követ, amit ő maga sem tud felemelni. Tehát elindulhatna egy ilyen polémia ezen a területen. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a tudomány olyan kapukat nyit meg, ami már tényleg a transzcendens felé mutat, vagyis talán utoljára az őskorban volt az, ami most, hogy használjuk a világot, de nem értjük. Fogalmunk sincs, hogy egy számítógép miért működik. Persze vannak fogalmaink, meg vannak tapasztalt emberek, de máshol ők meg az emberi szervezet működéséről tudnak kevesebbet, tehát hogy a teljes kép senkiben nem állhat össze. Volt egy kegyelmi időszak, talán a sötét középkor, vagy csak nevezzük középkornak, ne feketítsük be, amikor az Isten hit nagyon szilárd volt, és mindenre magyarázatot adott, vagy jött utána a felvilágosodás, ami viszont a tudomány erejét mutatta meg, és hát végre megértettük azt, hogy az alma miért esik le, bár igaz, ezt ma sem tudjuk, tehát a gravitáció az ma is egy titok. Vannak rá nagyon jó elméletek, de igazán bizonyíték nincs, mint ahogy nincs bizonyíték az evolúcióra, de nagyon hihető elmélet, és talán közvetve bizonyítható is, nem tudom. Tehát, hogy elmúlt az a világ, amikor tudtuk, hogy hogyan működik. Most inkább már újra csak használjuk. Hol a különbség, kérdem én akkor, az Isten hit vagy a tudományban való hit között? Hol? Valószínűleg ott, ahol mondjuk a vakcina elkészülés megmenti az életünket, és akkor egy piros pont a tudománynak. De ott marad a lelkünk, ami ugyancsak válaszra vár, és ugyancsak szeretné, ha több lenne, mint egyszerű, mulandó anyag, arra pedig a tudomány, a pszichológia sem tud igazán választ adni, ott tényleg csak a hit marad, és hogy annak milyen formáját, milyen kulisszákat emelünk köré, ez meg egy másik kérdés. Kérdés az, hogy segítenek ezek a kulisszák nekünk. Nézzük meg csak az irodalmat, nincsenek újabb történeteink, mind csak a lelkünket járja körbe, társadalmi szinten, vagy az egyént helyezve a középpontba, de csak a lelkünkről szól minden, mert nekünk ez az, ami igazán fontos. A mi valóságunk mégiscsak az, hogy örömet tudunk egymásnak szerezni, hogy ha bántanak, akkor ki tudnak-e engesztelni, hordozom-e magamban a sérelmeimet, és nem enged boldognak lennem, hát ezektől nincs fontosabb. Ha ezzel tudunk mit kezdeni, akkor tettünk valamit, hogy ez az idő, amit itt a Földön eltöltünk, számunkra is értelmes legyen. Ha meg nem, akkor az anyagi világba való derivátumokat hozunk létre, és próbáljuk valahogy áttestálni a boldogságot mindenféle kütyüre, fogalomra, amit hoz a kor.
Bódi Attilával beszélgettünk Pax című regényéről, amit a Jaffa kiadó jelentetett meg, ahogyan a szerző korábbi Lázadni veletek akartam című regényét is. Most hírek, az utána visszaadott lány, Donatella di Pietrantonio könyve lesz a témánk.